Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát ma is együtt a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti, címszavakban véletlenül létrehoztak egy mutáns enzimet, ami felfalja a PET palackokat. Visszatér a bakelit, az új lemezeken HD, vagyis nagyon jó minőségű hang lesz, és a régi lejátszók is viszik majd őket. Elkészült a gondolatolvasó készülék. Befolyásolható lehet, ha előre tudjuk a gyógyszer mellékhatásait. Az űrutazás örökre megváltoztathatja az asztronauták testét. Sikeres volt az első hazai gyermektüdő transzplantáció. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Mindenekelőtt Albert Einsteinre, a tudománytörténet egyik legnagyobb alakjára emlékezünk, aki 1955. április 18-án hunyt el. Nem csak kivételes képességű elme volt, hanem emberi nagyságát mutatja a többi között, hogy felemelte szavát a diktatúrák és az atomfegyverek ellen, valamint képes volt arra, hogy beismerje saját tévedését. Albert Einstein 1915-ben publikálta az elméleti fizika máig egyik legnagyobb hatású teóriáját, az általános relativitás elméletről. Az elmélet kimondja, hogy a gravitáció lényegében a tér és az idő görbülete. Az elmélet egyenleteivel a téridő görbületét a tömeg és az energia adott eloszlásából lehet kiszámítani. Einstein számításai azt mutatták, hogy a világegyetem dinamikus, ő azonban ezzel szemben mégis úgy gondolta, hogy statikus képződmény, ezért az egyenleteibe betett egy állandót, az úgynevezett kozmológiai állandót, amelynek segítségével statikussá tette az eredményt. Minden anyag vonzza egymást, az antigravitációs állandó viszont ellensúlyozza ezt a vonzást, megakadályozva, hogy önmagába zuhanjon a világegyetem. Amikor később a megfigyelések azt mutatták, hogy a világegyetem szemben Einstein eredeti elképzelésével mégsem statikus, a tudós kivette az állandót az egyenleteiből, és ezt a korábbi feltételezését élete nagy tévedésének nevezte. Azonban megint felbukkant a kozmológiai állandó problémája 1998-ban. Az asztrofizikusok igen távoli szupernovákat figyeltek meg, és azt észlelték, hogy a világegyetem egyre gyorsulva tágul, vagyis a térben kell lennie egy mindenütt ható taszító erőnek, ami erősebb a gravitációnál, amiből pedig az következik, hogy a kozmológiai állandó mégsem nulla. A fizikusok próbálnak magyarázatot találni arra, hogy miért van ez így, és miért éppen akkora az értéke, mint amekkora. Azonban a fizikusok által mért állandó 120 nagyságrenddel nagyobb, mint amit a szupernovák esetében tapasztaltak. Hogy érzékeljük ezt a nagyságrendi különbséget, mindez azt jelenti, hogy a kvantummechanikai hatások esetén mért és a szupernováknál számított értékek arányánál az egyest 120 darab nulla követi. Az eltérés oka vagy az, hogy nem jó az az okfejtés, amelyet a számításoknál használnak, vagy pedig létezik valamilyen rejtélyes hatás, ami lenullázza a kiszámított mennyiségeket, kivéve azoknak egy parányi töredékét. Az biztos, hogy ha a kozmikus állandó sokkal nagyobb lenne, mint amekkora valójában, a világegyetem anyaga még a galaxisok kialakulása előtt szétszakadt volna. Következésképpen nem jöhetett volna létre az élet sem a Földön. Albert Einsteinre, a tudománytörténet egyik legnagyobb alakjára emlékeztünk az elmúlt percekben. Ami pedig a folytatást illeti, kiderül, hogy véletlenül létrehoztak egy mutáns enzimet, ami felfalja a PET palackokat. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk!
Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Különleges felfedezések,
elképesztő
technikai újítások.
A tudomány mai állása folytatódik.
Véletlenül létrehoztak egy mutáns enzimet, ami felfalja a PET palackokat, ezzel folytatjuk a műsort. Bár a nagyipari felhasználás még arrébb van, egy nagyon ígéretes felfedezés áttörést hozhat az egyik legkomolyabb környezetszennyezési probléma kezelésében. Kutatók gyakorlatilag véletlenül megteremtettek egy mutáns enzimet, mely képes lebontani a műanyagot. A történet úgy indult, hogy egy japán szeméttelepen két évvel ezelőtt találtak egy baktériumot, mely természetes módon műanyagon él. A felfedezés már akkor is bejárta a világ sajtót, hiszen a műanyag túltermelés mindenki által ismert globális probléma. A tengereken úszó műanyagszigetek a csak évmilliók alatt lebomló polietilén tartósan velünk marad, miközben nem csak a későbbi sorsa, hanem már az olaj- és vízigényes előállítása is súlyos terhet jelent. A 2016-os felfedezés után nemzetközi kutatócsapat foglalkozott a műanyagevő baktériumokkal. Mostanra sikerült azonosítaniuk azt az általa termelt enzimet, amely kulcs szerepet játszik a folyamatban. A még nagyobb szenzáció azonban csak ezután jött, mint kiderült, kutatás közben véletlenül módosították a molekulát, amitől az még hatékonyabban bontja le a PET-palackok anyagául is szolgáló műanyag polietilént. Ez nagy és valódi felfedezés, idézi az egyik lap a kutatásvezető John McGeehan-t, a Portsmouth-i Egyetem professzorát. Az óceánokban sok száz évbe telik, mire egyáltalán elindul a lebomlási folyamat. Ugyanezzel a kérdéses enzim néhány nap alatt megvan. A PET-et evő enzim szerkezete a kutatás szerint nagyon hasonló ahhoz, amit számos baktérium kifejlesztett a természetes növényi polimer, vagyis a cellulóz lebontására. A laboratóriumban egyelőre csak 20%-kal sikerült felgyorsítani a lebontási folyamatot, de már ez is nagyon ígéretes. Azt mutatja ugyanis, hogy az enzim még nem érte el az optimumot, és mesterségesen ennél is jóval továbbfejleszthető. Ipari enzimeket nagy számban használnak, például a mosóporoknál, és ezeknél pár év alatt hatalmas, adott esetben 1000-szeres gyorsítást sikerült elérni. A kutatók célja, hogy az enzimet egyszer majd képessé tegyék a PET-et az eredeti komponensekre bontani, így megvalósítsák a tökéletes újrafelhasználás feltételeit, és ne legyen szükség nagy mennyiségű további szénhidrogén felhasználására. Szintén lényeges lenne, hogy a mutáns enzimet extremofil, vagyis magas hőállású baktériumokba ültessék be. A PET ugyanis 10-szer-100-szor jobban bomlik le a 70 fokos olvadáspontja fölött. A PET-palackokat lebontó gombák már eddig is ismertek voltak, de az enzimeket sokkal jobban lehet ipari szinten felhasználni, és ezek semmilyen további környezetkárosítást nem okoznak. A PET-palackok a globális műanyagtermelés ötödét teszik ki. A becslések szerint percenként 1 millió palackot adnak el a világon, és ezeknek csak 14%-át hasznosítják újra jelenleg. Áttörést jelenthet a PET-palackok megsemmisítésében, illetve feldolgozásában egy mutáns enzim, amelyet véletlenül hoztak létre. A folytatásban pedig két technikai újítás. Visszatér a bakelit, az új lemezeken HD, vagyis nagyon jó minőségű hang lesz, és a régi lejátszók is viszik majd. Illetve szólunk arról is, hogy elkészült a gondolatolvasó készülék.
Tudomány. Tudomány ma. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Visszatér a bakelit, az új lemezeken HD, vagyis nagyon jó minőségű hang lesz, és a régi lejátszók is viszik majd őket. Jobb hangminőséget és lényegesen hosszabb játékidőt ígér az az osztrák vállalkozás, melynek kezdeti ötletéből végül támogatásra érdemesnek talált gyártási technológia lett, így rövidesen elkészülhetnek az új generációs bakelit lemezek első darabjai. A fizikai hanghordozók népszerűsége máig töretlen, olyannyira, hogy például a bakelit lemezek iránt is nagyobb ma a kereslet, mint a digitális formában elérhető dalok iránt. Ilyenre 2012-ben volt utoljára példa az Amerikai Hanglemezgyártók Szövetségének márciusi jelentése szerint. Hogy éppen emiatt döntötte úgy egy kis osztrák cég, hogy belevág a hanglemezek tökéletesítésébe, nem tudni. A lépés minden esetre bejött, megtalálták a módját, hogyan tudnának sokkal jobb minőségű új lemezeket gyártani. A technológia ráadásul a környezet kímélése szempontjából sem utolsó, mert teljesen nélkülözi a bakelitnél használt káros anyagokat. A vállalkozást vezető Günther Leubel ígérete szerint az új generációs technológia egyfelől lényegesen jobb hangminőségű lemezek gyártását teszi lehetővé, másrészt a lejátszási időt is sikerült növelniük. 30%-kal több ideig hallgathatóak majd az újfajta korongok. A technika ráadásul semmit nem módosított a lemezek fizikai formáján, így az új darabok is a minden korábban piacra dobott lejátszóval kompatibilisek lesznek. Eljárásuk a korábbi gyártási folyamat egyfajta modernizálásaként írható le, amellyel minden hibát és pontatlanságot képesek kiszűrni, szemben a korábbi évek módszerével. Az újfajta lemezek lézeres megoldás révén születnek meg. Az audio állományból előbb egy 3D-s leképzés készül majd, és azt égetik rá egy úgynevezett mesterlemezre, amelyet aztán a sokszorosításhoz felhasználnak. Ha minden jól alakul, az új generációs lemezek első darabjai 2019 nyarán érkezhetnek meg az üzletekbe. A folytatásban pedig egy meglepő újdonságról számolunk be, elkészült a gondolatolvasó készülék. Bemutatták a fejre rakható készüléket, ami 100-ból 92 esetben megért mindent, amit csak magunkban mondunk ki. A Massachusetts-i Műszaki Egyetem által kifejlesztett Alter Ego megérti a szavakat, melyeket csak magunkban mondunk ki, így akár parancsokat, feladatokat is adhatunk neki. Néhány évvel ezelőtt még csupán a sci-fi kategóriájába lehetett besorolni a gondolatolvasó eszközöket. Az elmúlt évek fejlesztései azonban azt mutatják, a dologtól már egyáltalán nem vagyunk távol. Elég csak egy japán autógyártó fejlesztésére gondolni, a cég olyan technológiát készít, amelynek segítségével szimpla gondolatokkal irányíthatjuk a kocsit. Ezúttal a Massachusetts-i Műszaki Egyetem egyik kutatója, Arnav Kapoor készített egy igen érdekes eszközt. Lényege abban rejlik, hogy képes meghallani azokat a szavakat, amelyeket egy belső beszélgetés folyamán mondunk, majd az így kiadott utasításokra a választ is megadja, szintén úgy, hogy azt kívülről nem hallani. Az Alter Ego elektródái képesek felismerni az úgynevezett neuromuszkuláris rendszer elektromos impulzusait, ezekre pedig reagál is. A valóságban ez úgy néz ki, hogy elég csak arra gondolni, hogy mennyi lehet az idő, a rendszer pedig automatikusan válaszol. A rendszert gépi tanulás módszerével okosították, azaz begyakoroltatták vele, hogy melyik apró mozgások milyen ki nem mondott szavakra utalnak. A végeredmény igen meggyőző lett, a szakemberek szerint az Alter Ego az esetek 92%-ában jól érti, hogy mit szeretne mondani az ember. Ennek köszönhetően a felhasználó úgy kommunikálhat a körülötte lévő eszközökkel, hogy meg sem kell szólalnia. Elkészült tehát a gondolatolvasó készülék. Egy biztos, hogy a gondolatoknak bizony teremtő ereje lehet. Szokták mondani, hogy sok minden a fejben dől el. Nos, ehhez kapcsolódik a következő témánk. Kiderült, hogy befolyásoló lehet, ha előre tudjuk egy gyógyszer mellékhatásait. Érdekes a téma, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most egy meglepő eredményről számolunk be, befolyásolható lehet, ha előre tudjuk egy gyógyszer mellékhatásait. A placebo, vagyis a hatóanyag nélküli szerek, amelyeket egyelőre leginkább gyógyszertesztek kontrollcsoportjaiban használnak, bizonyítottan képesek valós tüneteket pozitívan befolyásolni, például csökkentik a fájdalmat, javítják a hangulatot, vagy hatékonyabb immunreakcióra serkentik a szervezetet. A placebo hatás a páciens várakozásain alapul. Minél inkább javulást remél valaki egy szertől, annál gyorsabb lesz a gyógyulása. A várakozások azonban nem csak pozitívak lehetnek. Ha a betegnek vannak várakozásai egy adott szer lehetséges mellékhatásaival kapcsolatban, azok még akkor is jelentkezhetnek nála, ha egy kísérletben nem hatóanyagot tartalmazó szert kapott, hanem placebót. E negatív várakozások hatásával eddig a klinikusok csak elvétve foglalkoztak. Most azonban a Tübingeni Egyetem kutatói 31 korábbi vizsgálat elemzését tették közzé. Kutatásuk célja az volt, hogy felhívják az orvosok és a nővérek figyelmét a tudatos betegtájékoztatás fontosságára. A tanulmányban a többi között áttekintették azok arányát, akik egy gyógyszerkísérletben, bár placebót kaptak, a mellékhatásokra hivatkozva kiszálltak a kísérletből. Az eredmények szerint az izomfájdalommal járó fibromialgia elleni gyógyszer klinikai kipróbálása során a placebót kapók 11%-a lépett vissza mellékhatásokra, szédülésre, hányingerre hivatkozva. Migrén elleni, illetve feszültségoldó szerek esetében ugyanez az arány 5%, míg a koleszterin csökkentők esetében 4-26% volt. Egy meglehetősen furcsa vizsgálatba olasz gasztroenterológusok laktózintoleranciától szenvedő, illetve a kórképtől mentes résztvevőket vontak be. A kísérlet résztvevői úgy tudták, hogy laktózt kapnak, és emésztési panaszaikról kell beszámolniuk. A valóságban azonban glükózt kaptak, amely nincs hatással a bélrendszerre. Ennek ellenére a tejcukorérzékenységtől szenvedők 44, az ettől nem szenvedőknek pedig 26%-a számolt be emésztőrendszeri panaszokról. Ugyancsak említésre méltó az az eset, amikor egy antidepresszáns klinikai kipróbálása során az egyik placebót kapó beteg, aki 26 darabot nyelt le az áltablettából, vérnyomása veszélyesen alacsony szintre süllyedt. A negatív mellékhatásokkal kapcsolatos várakozások a hatóanyaggal rendelkező tabletták hatását is befolyásolják. A kutatások szerint, ha az orvos előre tájékoztatja a beteget az esetleges mellékhatásokról, nagyobb annak a valószínűsége, hogy a mellékhatás jelentkezik is. Egy a prosztata megnagyobbodás tüneteit enyhítő szer esetében a kísérletben résztvevők felének elmondták, hogy a gyógyszer zavarokat okozhat, míg a résztvevők másik felét nem tájékoztatták erről a mellékhatásról. Az előre felkészített csoportban a résztvevők 44%-a számolt be mellékhatásról, míg akiket nem készítettek fel előre, azoknak csak 15%-uk említette meg azt. Egy hasonló kísérletben német pszichológusok krónikus derékfájástól szenvedő betegeket lábnyújtó és hajlító gyakorlat elvégzésére kértek. A résztvevők egyik felének azt mondták, hogy a gyakorlat során kismértékben növekedhet a fájdalmuk, míg a többieket úgy tájékoztatták, hogy a gyakorlat nem jár plusz fájdalommal. A kutatás eredményei szerint az első csoport számottevően erősebb fájdalomról számolt be. Hogy mennyire számít a szavak megválasztása, azt jól jelzi az az amerikai kísérlet is, amelyet altatóorvosok végeztek szülésre váró nők körében. A nők az epidurális érzéstelenítés előtt helyi érzéstelenítő injekciót kaptak. Az injekció beadása előtt néhány nőnek azt mondták, hogy a helyi érzéstelenítés hatására az epidurális érzéstelenítést egyáltalán nem fogják fájdalmasnak érezni. A nők másik csoportjának viszont úgy fogalmaztak, hogy az injekció beadásakor egy mély csípés erősségű fájdalmat fognak érezni, de az egész procedúrának ez a legfájdalmasabb része. A második csoportba tartozó nők határozottan fájdalmasabbnak érezték a helyi érzéstelenítést, mint az első csoport tagjai. A mellékhatásokkal kapcsolatos várakozások etikai dilemma elé állítja az orvosokat és a nővéreket. Egyrészt elvárt, hogy a mellékhatásokkal kapcsolatban teljes körű felvilágosítást kapjon a beteg. Másrészt viszont mindenki minimalizálni szeretné a mellékhatások kockázatát. Ám ha ezekről részletes tájékoztatást adnak, nő az előfordulásuk esélye is. És a folytatásban is maradunk még az orvostudománynál. Az űrutazás örökre megváltoztathatja az asztronauták testét. Ez a következő témánk rövidesen.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy az űrutazás örökre megváltoztathatja az asztronauták testét. Az űrutazás emberi szervezetre gyakorolt hatása mostanában ismét sláger téma. Főleg, hogy nemrég fejeződött be a Nemzetközi űrállomás híres Iker kísérlete, és egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy embert küldjünk újra a Holdra, vagy először a Marsra. Arról, hogy hogyan érzi magát egy űrhajós, amikor hirtelen mikrogravitációban kell élnie, vagy milyen érzés hazajönni az 1G-s környezetbe, kevesen mesélnek. Reinhold Evald, német űrhajós azonban a Magyar Tudományos Akadémián tartott előadásában kitért arra is, hogy milyen változások zajlanak le az ember testében ilyenkor, és hogy hogyan lehet átállni 1G-ről mikrogravitációra és fordítva. Életem leghirtelenebb élménye az volt, amikor a világűrben először áttértünk a súlytalanság állapotára, mondta el Reinhold Evald előadásán, amit az Európai űrügynökség nemzetközi oktatási konferenciáján tartott. Az űrhajós még 1997-ben járt az űrben, méghozzá a Mir 97 német-orosz űrrepülés tagjaként az orosz Mir állomáson. Ekkor orvostudományi és orvosbiológiai kísérleteket végzett, így nem csoda, hogy különösen érdekli a mikrogravitáció emberi testre gyakorolt hatása. Persze azóta, hogy ő a világűrben járt, rengeteg új információt szereztünk arról, hogy hogyan is viselkedik pontosan az emberi test a mikrogravitációs környezetben. A nemzetközi űrállomáson például kifejezetten ezért is nem gondolkodnak mesterséges gravitáció bevezetésén, hiszen a mikrogravitációs környezetet tanulmányozzák, mind fizikai, mind biológiai síkon. Évád az egyike volt az első olyan űrhajósoknak, akiket már foglalkoztatott az, hogy mi történik az emberi szervezettel akkor, ha hosszabb ideig mikrogravitációs környezetbe kerül. A világűrben az agyunk hirtelen képtelen rájönni, mi történik, mondta előadásán az űrhajós. Amikor a felszállásnál elképesztő mértékű erők hatnak ránk, az izmaink szó szerint fájni kezdenek, annyira nekifeszülnek az ellentétes erőnek, a világűrben azonban ez egy pillanat alatt megszűnik. Nem tudni, merre van a fel és a le, a testünk érzékszervei teljesen rosszul működnek. Kell egy kis idő, mire rájövünk, hogy a testhelyzetünk és egyébként semmi más sem változott, csak az érzékelésünk csapott be minket. Évád azt is elmondta, hogy a mikrogravitációnak vannak azonnali, látható jelei is a testen. Rengeteg folyadék áramlik például a fejünkbe, amitől az arc kisimul és a ráncok kevésbé láthatóvá válnak. Persze ez azonnal visszaugrik eredetire, ha visszajövünk a Földre. Úgyhogy ránctalanítani senki se induljon a nemzetközi űrállomásra, nem fog sokáig tartani a hatás. Az izomrendszereinkben is változást tapasztalhatunk, az alvás például összegömbölyödött pozícióban a legkényelmesebb, mert a gerinc folyamatosan nyúlik a mikrogravitációban. Evad azt is mérlegelte, mihez nehezebb hozzászokni, a mikrogravitációhoz, vagy a mikrogravitáció után a földi 1G-hez. A szervezetnek rengeteg időre van szüksége, hogy hozzászokjon a megváltozott környezethez. De valójában az egész alkalmazkodás egy csoda. Az emberi test évezredek alatt alkalmazkodott az 1G-s környezethez, mégis tökéletesen működik 0G-s környezetben is. A testünk egyetlen létfontosságú funkciója sem változik meg a mikrogravitáció hatására. És valóban a vesénk ugyanúgy működik, az emésztésünk is a helyén marad, a véráramlás sem változik, ha kikerülünk a földi környezetből. Sőt, a vérkeringésünk még alkalmazkodik is, hogy ne pumpáljon túl sok vért az agyunkba. A földre való visszatérés azonban hosszabb és kellemetlenebb folyamat. Itt hirtelen olyan erők hatnak az emberi testre, amiket nehezebben visel el, mint a hirtelen súlytalanságot. A visszatérés közben rengeteg vizet veszítünk, így az első dolog, ami földet érésnél az eszünkbe jut, az az, hogy igyunk valamit. Aztán szédülni kezdünk, és olyan érzésünk lesz, mintha a fejünket belülről teljes erőből ütnék egy kalapáccsal. De semmi olyat nem tapasztalunk, amit egy kiadós alvás ne tudna helyre tenni, mondta el az űrhajós. Az egyetlen dolog, ami örökre megváltozhat, ha hosszabb ideig a világűrben járunk, az a csontsűrűség. Ez is alacsonyabbá válik, ha mikrogravitációs környezetbe kerülünk, és bár a földi körülmények között visszaépül, de nem teljesen. Ez persze a mindennapi életben egyáltalán nem hátráltat semmiben, de mégis érdekes tudni, hogy amíg a testünk többi része visszaáll a normálisra, a csontjaink erre bizonyos szinten képtelenek. És egy szenzációs hír jön majd a folytatásban rövidesen. Sikeres volt az első hazai gyermek tüdőtranszplantáció.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcs technológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Most folytatódik.
És egy nagyon jó hírrel folytatjuk a műsort. Sikeres volt az első hazai gyermek tüdőtranszplantáció. A 13 éves Dorka cisztás fibrózisban szenvedett. Igen leromlott egészségi állapotban került fel múlt év decemberében a transzplantációs listára. Derült ki a témában tartott budapesti sajtótájékoztatón. A műtétet a Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet együttműködésében március végén végezték el. A gyerek jelenleg rehabilitációját tölti. Már nincs steril körülmények között. Merkeri Béla, a Semmelweis Klinika rektorhelyettese a műtét kapcsán arról beszélt, hogy ezzel a beavatkozással ismét lépett előre egyet a magyar szervtranszplantáció. utalt arra, hogy az egyetem fejlesztési programja kiemelten foglalkozik a szervátültetéshez kötődő infrastrukturális fejlesztésekkel is. Évente több mint 50 szívátültetést, illetve 170 vese, 80 máj és 4 hascsálmirigy transzplantációt végeznek. Kásler Miklós, az Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa azt mondta, hogy rendkívüli öröm számára, hogy a kislány műtétje sikeres volt itthon. Kiemelte, hogy 2015 óta, amióta felnőtt tüdő átültetést végeznek Magyarországon, csak egy magyar pacienst kellett Bécsben operálni. A professzor közlése szerint világszerte igen ritka a gyermekeken elvégzett tüdő átültetés. Az ilyen beavatkozások száma nem haladja meg a 100-at a világon. Szabó Attila, a Semmelweis Egyetem egyes számú gyermekgyógyászati klinikájának igazgatója bravúrosnak minősítette a beavatkozást, és hozzátette, a két intézmény szakembereinek magas színvonalú összehangolt munkája tette lehetővé a magyarországi gyermektüdő transzplantációt. Jelenleg az intézményben 200 gyermek transzplantációs utógondozását végzik. 25 magyar gyermek kapott új tüdőt 2005 és 2018 között, ám azokat a beavatkozásokat Bécsben végezték. Elek Jenő, az Országos Onkológiai Intézet anesteziológiai és központi intenzív terápiás osztályának vezetője a kislány műtét előtti állapotáról azt mondta, Dorka veleszületett cisztás fibrózisban szenvedett, és a betegség miatt az egyik oldalon egyáltalán nem volt tüdőfunkció, a tüdő másik oldalán pedig légmell alakult ki. Ezzel a genetikai betegséggel évente 20-22 gyermek születik, de nem minden beteg állapota fordul nagyon súlyosra. Rényi Vámos Ferenc, az Országos Onkológiai Intézet osztályvezető főorvosa elmondta, hogy a műtét 6 órán át tartott. Mint fogalmazott, büszke arra, hogy Magyarországon el tudnak végezni egy ilyen horderejű beavatkozást. Az operáción átesett kislány, akit videóhívás keretében bekapcsoltak a sajtótájékoztató helyszínére, azt mondta, az első levegővétel nehéz volt, de most itt van, fitten. Dorka bakancs listáján sok terv van, szeretne megtanulni síelni, eljutni Ausztráliába az unokatestvéreihez, és sokat utazni, hogy bepótolja ezt a 13 évet. Nagy áttörés tehát a magyar orvostudományban, sikeres volt az első hazai gyermektüdő transzplantáció. És ennyi fért a mai műsorba, remélem, hogy nem bánták meg, hogyha velünk tartottak. A többi között kiderült, hogy véletlenül létrehoztak egy mutáns enzimet, ami felfalja a PET palackokat. Visszatér a bakelit, az új lemezeken HD, vagyis nagyon jó minőségű hang lesz majd, és a régi lejátszók is viszik majd őket. Elkészült a gondolatolvasó készülék, befolyásoló lehet, ha előre tudjuk egy gyógyszer mellékhatásait. Az űrutazás örökre megváltoztathatja az asztronauták testét, és szóltunk arról is, hogy sikeres volt az első hazai gyermektüdő transzplantáció. Én ezzel megköszönöm a figyelmet, mára búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából!
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.